Most Kelecki Jánosné Zsuzsa vagyok, a VISZ főállású munkatársa. Molnár Mentler Gyuláné Molni, ő pedig főállású óvónő. És ketten kaptuk azt a megtisztelő feladatot, hogy gondolkozzunk a sziporkázó óvodásokról. És gondolom, tudjátok, hogy miért ezt a címet választottuk. Azért, mert az óvodások mindenben nagyon sziporkáznak, tele vannak ötlettel, és ha mi nem gondoskodunk arról, hogy jól érezzék magukat, ők gondoskodnak. Úgyhogy azt próbáljuk megnézni ma, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy jól is érezzék magukat, de ne sziporkázzák túl a gyerek alkalmunkat. Az első kérésünk az lenne, hogy mindenki vegyen elő egy papírt, ez lehet a cetli, amit adtunk, és egy kérdésre egy perc alatt próbálj meg válaszolni. Te egy tanító vagy, van egy fegyelmezetlen gyereked, és miért zaklat föl ez a dolog téged? Igen, igen, most egy perc alatt néhány gondolat. Tehát miért zavar, miért borít ki, miért akadsz ki azon, hogyha van egy fegyelmezett lenségi probléma az alkalmadon. Ez most óvodás. Speciálisan. És milyen gondolatai támadnak? Egy tanítót, és nagyon titkos módszerrel belenézünk a gondolataiba, hogy neki milyen gondolatai vannak egy nagyon fegyelmezetlen kis óvodással kapcsolatban.
Nem tanulnak. Nem haladunk. Nem tudunk Istennek engedelmeskedni.
Lehetnek ilyen gondolataink, ezek nagyon nemes gondolatok, hogy bánt bennünket az, hogy nem tudjuk teljesíteni a küldetésünket. Nem tudunk tanítani, nem tudjuk az ismeretüket mélyíteni Istenről, mert hogy van ez a probléma. És féltjük az óvodást, mert hogy nem fognak tanulni, mert egy ilyen problémától az egész csoport széteshet. Tehát van egy bizonyos szintű gondolatcsoport, ami e körül mozog. De van egy másfajta gondolatsor.
Úgy szeretném, ha olyan sikeres lennék, mint a tini tanítónk. Mit szólnak majd a szülők és a többi hitoktató? Azt gondolják majd, hogy rossz tanító vagyok. Teljesen alkalmatlanul érzem magam.
Nem tudom, ismerőse, de nem csak a helyzetről, meg nem csak ilyen nemes gondolataink vannak, hanem bizony-bizony személyes területeket érint ez a probléma. De van még egy mélyebb rétege a gondolatainknak.
Istenem, miért van ez így? Hú, de megtépném. Mit szórakozik velem ez a gyerek? Nem bírom elviselni. Utálom ezt a helyzetet, és hogy nem találok rá megoldást.
Tehát ne hazudjunk magunk előtt, hogy azért egy hosszan elhúzódó fegyelmezési problémában bizony-bizony előjönnek nagyon mély emberi indulataink, amikkel valamit kezdeni kell. Úgyhogy amikor azt a szót halljuk, hogy fegyelmezés, mi mindig egy dologra gondolunk, de most gondoljunk egy másik dologra, és tegyük fel azt a kérdést, hogy miért kell fegyelmeznünk. három fő terület van, hogy miért kell fegyelmeznünk. Három fő választ találtunk a Bibliával kezünkben. Az első, Isten miatt kell fegyelmeznünk. És nem azt mondom, hogy Istent kell, hanem Isten miatt, mert a rend teremtője az Isten. Isten azt mondja, hogy nem a rendetlenségnek az Istene ő, hanem a békességnek, vagy a rendnek az Istene. És ha a Bibliát végignézzük, akkor azt látjuk, hogy Isten nem szereti a káoszt, nem szereti a rendetlenséget, ez mind-mind az ellenséghez tartozik, a zavarodottság, zűrzavar, fejetlenség, bizonytalanság. A Bibliát teljesen átszövi a rendnek a gondolata, meg a rendelkezések, és Isten örök rendelkezéseinek a sorát találjuk a Bibliában. Rendje van a Páskának, Szent Sátornak, továbbvonulás rendjének, hadirendbevonulásnak, az Isten tiszteletnek, áldozatoknak, mindennek meghatározott rendje van Istennél. Sőt, az időt is elrendelte, ismeritek, hogy mindennek rendelt ideje van. És Isten minden pillanatban azt erősíti, ha a Bibliát olvassuk, hogy ő a világban rendet teremtett, és nagyon sokszor még hitetlen tudósok is ugye ezt csodálják, hogy milyen rend van akár egy állati szervezetben vagy a világban. Isten tehát a rendistene, és Isten elmondja, hogy ő hogy gondolkozik a rendről érzelmileg. Isten szereti a rendet. És azt mondja a teremtés végén, hogy látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen, jó. Tehát ő minősíti a rendet, az ő szemszögéből a rend az jó, az örömet hoz, helyes, rendíthetetlen. És hallottuk ugye az előadásban, hogy amit Isten jónak mond, ha én hűen akarom őt követni, azt én is mondjam jónak, és amit Isten szeret, azt én is szeressem. Tehát Isten miatt kell fegyelmeznünk, és még valami miatt, mert Isten ígéreteket tűz vagy fűz a rendhez. Vannak olyan zsoltárversek, hogy örök jutalmuk van, hogy segítség van hozzá kötve a rendhez. Áldani akar, a rendben áldás van. Tehát azt látjuk, hogy ő nem csak a világban, hanem a mi gyerekkoránkban is rendet akar, mert úgy fogja tudni megáldani. A második nagy terület még mindig nem a gyerek, érdekes módon, hanem én, a tanító. Magam miatt is szükségem van a fegyelmezésre, mert a Róma 7.24-25-ben, tudjátok, ez a híres Róma 7. fejezetnek az eleje, ahol azt Pál arról ír, hogy ő akarja tenni a jót, de azt látja, hogy nem tudja. Tehát egy ilyen harc folyik bennünk, mert a bűnös énünk az állandóan előtör, és azért van nekünk magunknak szükségünk fegyelmezésre. Engedelmeskedni akarok Istennek, és tudnom kell, hogy ez harc. Ez kemény munka, mert le kell törni az ő erejével a magamban levő bűnös dolgokat. Tanítani akarom az óvosokat Istenről, tehát jó céljaim vannak, de tudnom kell, hogy állandóan ellene dolgozom. De azért is, magam miatt azért is van szükség fegyelmezésre, mert szeretem magamat, és jót akarok magamnak, mert az nekem is jó, hogyha jó légkör van az órámon, és jó légkör és jó kapcsolat alakul ki az óvisaimmal. Márpedig a rendezett órának lehet egy ilyen áldása. És végül a harmadik terület, mindig ezzel akarjuk kezdeni, szegény gyerekkel, mert mindenki a gyerekkel foglalkozik, de ő csak a harmadik a sorban. És a gyereknek azért van szüksége fegyelmezésre, mert bármennyire cuki, bármennyire aranyos, bármennyire ártatlannak néz ki, bármennyire szép a szeme, meg a haja, meg a nagyon drága, meg sziporkázik, tudnunk kell az alapállapotát, hogy az ovisnak az alapállapota, a Róma 3.23, mindenki vétkezett. Ezt meg is tanítjuk neki nagyon hamar. Tehát tudnunk kell, hogy az óvodás nem ártatlan. Az óvodás nem bűn nélküli, mert nincs egy olyan időpont, amikortól bűnös, hanem bűnös természettel születik. És meg kell tanulnia, hogy a világban igenis rend van, és akkor működnek jól a dolgok, a család, a házasság, az óvoda, hogyha rend van. Meg kell tanulnia, felismerni azt, méghozzá tőlem az én segítségemmel, hogy mi az, amikor ő megbontja a rendet. Nagyon sokszor, hiszen otthon nem mondjuk nem hallja azt, hogy nem szabad, ő nem tudja, hogy most éppen megbontja a rendet. Tehát nagyon sokszor van, hogy azt mondom az óvodásnak, hogy ezt nem lehet. És azt mondja, de miért nem? Mert hogy ezt soha nem hallotta. Tehát föl kell ismertetni vele a rendbontás pillanatát, és meg kell tanulnia, hogy minden kihágásnak van valamilyen következménye. Nagyon érdekes cikkre bukkantam, majd fel fogjuk tenni a honlapra, interneten keresgéltem, és egy nem keresztény, tehát egy világi pszichológus ír arról, hogy milyenek lesznek a gyerekek, hogyha nem fegyelmezik őket. És én most csak a pár végkövetkeztetést olvasnám fel, nagyon-nagyon tanulságos volt. Szülőknek is érdemes lenne kiosztani. Sok szülő, aki azon a véleményen van, hogy nem kell fegyelmezni a gyerekeket, nem is tudja, mennyire veszélyes, ha egy gyermek előtt nincsenek határok. Fegyelmezés nélkül sok fontos képességük komoly sérüléseket szenved, mire felnőnek. Nem lesz önuralmuk. Nem fogják sem a saját szüleiket, sem pedig feljebbvalóikat tisztelni. Nem tudják majd, mi a helyes és megfelelő viselkedés. Akaratos, önző felnőttekké válnak, akiknek a társaságát a többiek inkább kerülik majd. Nem fejlődik ki bennük sem az együttérzés, sem a türelem, sem az önzetlenség, tehát sok olyan tulajdonság, amelyek nélkülözhetetlenek, ha az ember tartós kapcsolatokat szeretne létesíteni másokkal. Nagy valószínűség szerint olyan negatív viselkedési formákat fejlesztenek ki magukban, amelyek nem csak magukra, de másokra nézve is veszélyeket hordoznak. Boldogtalanok lesznek. És mi nem boldogtalan óvodásokat akarunk, Isten nem boldogtalan embereket akar, és ezért kellett nekünk az első pár percben azt átgondolnunk, hogy miért van szükség a fegyelmezésre. Tehát Isten miatt, magam miatt, a gyermek miatt. A második nagyon fontos kérdésünk, hogy kit, mit kell fegyelmezni.
Amikor a fegyelmezésről beszélünk, akkor mindig eszünkbe jut az a 2-3 gyerek, rájuk irányítjuk a gondolatainkat, hogy igen, megint majd mit fognak csinálni, és mi az a probléma, és hát ezzel a problémával én mit tudok kezdeni, mi lehet a megoldás arra, ami az a gyerekre, akivel gond van. A gondolataink egy irányba mutatnak, de Isten most paradigmaváltásra hív minket, vagyis ki akarja tágítani a látószögünket. Nem csak a gyerek szerepel ebben a történetben, hanem én, illetve az a program, amit én a gyereknek biztosítok. Jó lenne meglátnunk, hogy ki okozhat még, illetve mi okozhat még fegyelmezési problémát. Azért most menjünk vissza a gyerekhez. Kit kell fegyelmeznem? Először is, hát most a gyereket nézzük meg, körbe kell járnom, és tényfeltárást kell végeznem vele kapcsolatban. Ki kell derítenem fizikai vagy a lelki hátteret, ami problémát okoz. Lehet, hogy pisilnie kell, ezért fészkelődik. Vagy lehet, hogy nem jól lát, esetleg nem jól hall. Valamilyen sérülés érte őt. Megnézni, hogy kényelmesen ül-e. Milyen a hőmérséklet, nincs-e túlöltözve. Vagy lefoglalja valami tárgy, esetleg játék. Aztán a másik gyakori ok, hogy otthon nem fegyelmezik, vagy hogy nehéz családi háttere van. Vagy egyszerűen csak egyáltalán nem is nevelik tekintélytiszteletre. Ami előadódhat még, hogy okkult háttér van mögötte, és amikor tanítom őt a Bibliáról, akkor soha nem tud odafigyelni, mert nem képes. Tehát körbe kell járnom, hogy mi lehet annak a fegyelmezési problémának az oka, ami a gyerekből indul ki. Nézzem meg most önmagam. Hát ez már nehezebb dolog, az önmagam vizsgálata. Segítség kell hozzá, esetleg egy tanítótárstól, vagy egy segítőtől, aki ott van velem, és látja, hogy tanítok, hogy viselkedek, milyen a hozzáállásom. Magamat nehezebb feltárni. Lehet, hogy nem jól gondolkodom a fegyelmezésről. Esetleg engem se fegyelmeztek, és nem is gondolom, hogy kellene fegyelmezni. Vagy nem készültem föl Ez is nagyon gyakori a fegyelmezési problémáknál, hogy nem készültem fel a tanításomra. Vagy túlfegyelmezem az óvodásaimat, és olyanokat várok el tőlük, amire egyszerűen nem is képesek. Vagy nem figyelek az érzelmi tankjukra. Mert itt hallottuk korábban, hogy kell, hogy valami kapcsolatom legyen, hogy beszélgessek velük, hogy törődjek velük, hogy feltöltsem az érzelmi tankjukat. Illetve nem foglalkozom a saját negatív személyiségjegyeimmel, amikről beszéltünk ott a mélyben meghúzódó gondolatokkal kapcsolatban, hogy esetleg irritál engem ez a gyerek, vagy a személyisége valahogy nem passzol nekem, vagy egyéb más belőlem fakadó negatív dolgok. Nézzük meg a programot. Érdemes kiértékelni. Lehet, hogy olyan dolgokat tanítok, amik az óvisoknak túl nehéz. Olyan a szóhasználatom, vagy a kifejező készségem olyan, hogy nem óvis nyelven beszélek. Vagy esetleg túl könnyű. Olyan kérdéseket teszek fel, ami már a nagy csoportosoknak bébi könnyű. Vagy lehet, hogy csapongó vagyok. Nincs egy központi gondolat a célja az egész alkalmomnak. Nem tudnak követni az óvisok. Vagy nem kapcsolódik hozzájuk az a példa, vagy az a történet, amit tanítok, mert mondjuk az iskolásoknak íródott a szövegkönyvé, meg az óvodásoknak próbálom magyarázni. Vagy nem elég érdekes, amiről beszélek, és az óvodások nem bírnak figyelni, és ezért problémájuk van. Esetleg nem vonom be őket. Hallottuk itt az aktív tanítás, a cselekedtetés. Ez nagyon fontos, azzal sokat könnyítek a gyerekeknek, az óvisoknak, hogy tudjanak rám figyelni, hogyha bevonom őket a tanításba. Vagy esetleg túl kreatív vagyok, nagyon pörgő az óra, és a gyerekek azt se tudják, hogy mit kell csinálniuk, és ezért szétesik a csoportom. Lehet ez is a probléma. Érdemes megnézni, hogy mit terveztem, illetve mi a célom, illetve milyen arányban vannak a tevékenységek azon az alkalmon, amit én megterveztem. Ez a kerék azt jelzi, hogy minden szép rendben zajlik, van áhítat, ismétlés, van misszió, imádság, barkácsolás, aranymondás tanítás, adakozásról is tanítom őket, amikor köszöntöm őket. Tehát ez a kerék azt jelzi, hogy szép rendben zajlik az alkalma. Ez az egész témánknak is lehetne a jelképe, hiszen a gyerek órán nem csak a program van, hanem ott vagyok én is, és a gyerekek is, és az egészet összefogja a fegyelmezés, ez a szép rendben zajló alkalom. A fegyelmezés az a küllő, ami összefogja. Tehát ez jelképezheti a programot.
Figyeltünk egész idő alatt. Nem mondtam már megint, mit csinálsz te itt? Miért jöttél ide az órára? Mit mondott anya? Hogy kell viselkedni? Tessék kitenni a kezedet.
Szegény tanítónak meggyűlt a baj az óvisaival, de nem valószínű, hogy az óvisok, vagy a gyerekvédelmi se, és a szülők annyira értékelnék ezt a fegyelmezési módszert. Ugyanakkor tény, hogy módszerek kellenek a fegyelmezéshez. Nézzük meg, hogy tehetünk-e valami mást, mint ezt. Szeretnénk most előttetek kiteregetni néhány jól bevált ötletes módszert. Itt volt a tavaszi nagymosás, most jön a teregetés, hogy minden gyerek ne szorongva és fegyelmezetlenül menjen haza, hanem boldogan vegyen részt a tanításon is, és boldogan távozzon az alkalomról, és boldogan jöjjön legközelebb. Lesznek a módszerek között megelőzés segítő ötletek. Itt van a frissen mosott ruhatömeg. Lesznek olyanok, amelyeket nem szabad megszegni. Amikor ez utóbbiakat alkalmazod, akkor mindig mondjad el, hogy mi lesz a rossz következménye annak a dolognak, amivel megállapodtatok. Például ki kell ülni valahova, vagy matrica megvonás. Tehát nézzük a hogyanra a válaszokat. Az első módszer a csendes hely. Ezt már a tűzoltó kapitány mondta a nagyteremben, akik ott voltatok, hogy a székek alá ragasztott matrica, ami titkosan ott van, vagy valamilyen jel, nem biztos, hogy matrica, lehet, hogy egy kis fonalszál, jelzi, hogy aki végig szépen figyel és részt vesz az órán, az a segítő segítségével a végén jutalmat kap, tehát valamilyen székeket megjelöltök a csoportban, és lehet, hogy pont elősz azon a széken, úgyhogy érdemes figyelni, mert a végén majd Zsuzsai segít nekem, hogy aki azon a széken ült, vajon megérdemli a picát.
Mindenkinek javaslok beszerezni egy sünbábot, vagy katica, olyan állatot, aki télen téli álmot alszik. És az őszi téli időszakban bemegyünk, és azt mondjuk, képzeld el, itt van ám velem a sün. De most már képzeld el, hogy téli álomra elvonult. Megbízott engem, hogy mindig hozzam el magammal, mert nagyon szeret itt lenni veletek, és ha alszik is, úgy szereti, hogy tudja, hogy itt van. De nagyon csöndbe kell maradni. Ide leteszem, és nem szabad fölébreztem. Nem fogjátok elhinni, hogy beválik, mert ha valaki hangoskodni akarna, a többiek azt mondják, hogy pont most vasárnap volt, hogy már lezajlott az alkalom, gyerekek már játszottak a teremben, és akkor jött oda hozzám a Misu, és mondta, hogy de most mi van a süni? Hát mindjárt fölébre. Szóljál már a többiekre, hogy ne kiabáljanak. Úgyhogy katica vagy süni, szarvasbogár, bármi megteszik. A következő az egy nagyon hasznos, sokáig használható, nagyon élvezik a gyerekek. Az inkább egy ilyen kis megelőző tanítás. Leülnek, és azt mondom, hogy na nézzük, mindenki mindent elhozott. Igen? Na, de mire gondolok? Fel fogom mutatni, hogy mire gondolok, hogy mi az, aminek mindig itt kell lenni veled az óvodás órán. Itt van? Na, mutasd meg! Mennyi van belőle? Nagyon jó, és mit tudsz vele csinálni? Különösen itt az óvodás órán, mit szoktunk például vele csinálni? Például rajzolunk a barkácsoláskor. Nagyon ügyes, akkor nagyon nagy szükség van a kezedre. Még mit szoktunk csinálni? Tapsolunk. Ha ének van, akkor tapsoljuk a ritmust. Így van, nagyon segít nekünk a kezünk. Még mit szoktunk csinálni? Imádkozni. Hú, tudod, hogy az óvodás kezei azok mindig nagyon-nagyon-nagyon mozgékonyak. De hogy tudjunk szépen imádkozni, gyere, kifárasztjuk. És akkor lehet valamilyet csinálni. Kinyitjuk, becsukjuk. Nagyon élvezi az óvodás. És akkor megtanítod, hogy különböző testrészeivel ő rendelkezik, mert hogy az tud jót is csinálni. De például mit tudsz csinálni, hogyha nem jól viselkedik a kezed? Akkor miket csinál? Például rácsap a kis testvérednek a kezére, pedig én mondom meg, hogy mi a rend, nem te vagy az anyukája. Vagy szoktam látni, hogy belemászik az orrodba a mutató ujjad. Vagy, és akkor már is van egy ilyen játékos, helyes, helytelen közötti különbségtétel. Itt van? Mit tudsz vele csinálni itt az órán? Aha, nagyon jó, figyeled, de nem ám az ablakon a kis madarat, hanem amit felmutatok. És akkor tudod, külön fegyelmezési téma, hogy fontos, hogy mi van a hátunk mögött, hogy nem a játékpolc előtt ül a tanító, mert akkor mutathatok én bármit, mert ott izgalmasabb. Mi az, amikor nem jó viselkedik a szemed? Mit csinál olyankor? Vagy csúnyán néz, mert például mérges vagy, vagy pedig nem oda néz, ahova kell. És akkor így szépen elmondod neki, akkor ki lehet nyomtatni egy szájat, szájnál lehet mondani, hogy csúnyán beszél, nem? Vagy ha akkor beszél, amikor nem szabad, kipróbáljuk a cipzát, működik el, behúzzuk, kinyitjuk, stb. Jó, két fül. Kitisztítjuk, felkészítjük, megtornáztatjuk. Ez is mind ugye arra, hogy a rendnek, hogy ő tudja irányítani, és akkor nagyon fontosnak érzi magát, hogy azért ő a főnök, és a legutolsó kép ugye az az, hogy itt van-e a Bibliád? Itt van-e a Bibliád? És az újak csak így néznek, de a régiek azt mondják, persze, hogy itt van. És akkor jön a énekünk, Biblia, Isten szava, mindig beszélünk a Bibliáról, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó módszer, lábat lehet, nyakad lehet, mindent lehet kinyomtatni, nem kell egyszerre, lehet, hogy darabonként bevezeted, és nagyon fogják élvezni.
Amikor bejöttetek, akkor néhány óvodásra csíptettem egy kapicát. Lehet kapni különféle boltokban ilyen mini csipeszt, van rajta katica, vagy van amelyiken pillangó van. Ezt érdemes megmutatni először az óvisoknak, tehát hogy ne ott lássák először, amikor rájuk csípteted, mert akkor nagyon érdekes, túlságosan érdekes, hanem megnézhetik korábban, tehát hogy tudják, hogy az mi. És akkor azt mondhatod nekik, hogy mindenkire csíptetek egy katicát, és ez a katica addig ott marad, amíg nem kell rászólnom se arra, aki itt ül, vagy esetleg csak tehát kétszer el kell szólnom, akkor sajnos a katica elrepül, de hogyha végig ott tud maradni rajtad a katicát, akkor alkalom végén beváltható, ide repülhet, és kaphatsz egy képet. Tehát ez a repkedő katica vagy pillangó, és akkor így fegyelmezi magát, hogy a végén be tudja váltani a katicáját valamilyen képre.
Na mi ez itt az ebben? Gyert, nagyon ügyes vagy. De nem ám egy szokványos gyertya, hanem ennek foglalkozása is van. Ez egy rendőr gyertya. És lerakom ide az asztalra, figyelj a rendet, és hogyha valami nagy probléma van ott hátul, Pisti, akkor sajnos el kell fújnom a gyertyát. És biztos, hogy nagyon fog igyekezni a Pisti, mert rendőrgyertya, ugye? És az adventi időszakban lehet fejleszteni, hogy az első héten egy gyertya, a második héten kettő, és akkor lehet kicsit alkudozni, hogy egyet elfújsz, de még maradt egy, mert ugye, ha el kell fújni, akkor az egész csapattól megvonjuk a jóság matricát. Egy nagyon hatásos, különösen ha sok fiú van, és hogyha mondjuk egy ilyen királyos, mondjuk Saul vagy Dávidos történet sorozat van, és mondjuk benn van egy apuka, vagy benn van egy segítő, pláne a férfi, nagyon örülünk neki, és akkor kezébe adjuk a karról. Mert ha megbeszélünk vele mindent, és ő nagyon komolyan csinálja a dolgát, és azt mondom, mondjuk megy a történet, és azt mondom, hogy hát, Ábel meg Martin itt, Márton vagy Martin?
Martin.
Sajnos, Martin, látlak, már nem tudom, hanyatszor nézek rád, el kell menned őrizetbe. Sajnos. Úgyhogy szépen oda kell menned hátra. És lehet, hogy eleinte nagyon vicces, az előző helyen, az előző szemináriumon mondtam, hogy lehet, hogy eleinte majd még vágynak oda, de ha jó a segítőm, ő tényleg megreformálja ott őket, úgyhogy lehet, hogy már van... Igen, tehát hogy nem vicc, tehát hogy nem, hanem hogy rájuk szól, és különülteti, és akkor ott férfival, meg minden. Úgyhogy volt már olyan, hogy mondta a gyerek, hogy már szeretnék kijönni az őrizetből. Ezt meg lehet egy ilyen szép karddal, vagy seprűnyél tetejére egy ezüst dárdanyír, vagy dárdahegy, és akkor nagyon komolyan ott a dadusnél is megteszi, hogyha. Tényleg. Úgyhogy ez egy nagyon jó módszer.
Azt tudjátok, hogy az óvodások nagyon szeretik a bábokat és a plüss állatkákat, és ezeknek személyiségük van, és nagyon tudnak nekünk segíteni a fegyelmezésbe. Ha van egy segítő, akkor odaadhatsz neki egy bábot. Ő a figyelő báb. Rexi megint itt van a Zsuzsa néni kezével, és ő fog figyelni, és figyelni fogja, hogy mennyire ügyesen vesztek részt. Rexi nem szeretne senkihez oda menni, de aki az oda megy, az tudhatja, hogy jobban kellene figyelnie. Úgyhogy ha valakire rá kell szólni, illetve nem is kell rászólnom, hanem csak tartom a tanítást, és akkor a segítő pedig a Rexivel, hogyha valaki többször beinteresedik, akkor oda megy, és Rexik egy picit úgy megnyalintja, hogy tehát jelzi, hogy ott probléma van. Új koalák érkeztek az állatkertbe, igaziból. Elhoztam kettő kis koalát, és ők fognak ide leülni, és figyeljük, hogy mennyire ügyesen fogtok énekelni, meg a történetnél hallgatni. És a végén majd megsúgják nekem, hogy ki az, aki megérdemli a nyomdát a tanítás végén. Ide ülhetem őket. Tehát ők a figyelő báb, akik majd beszámolnak a végén. És ezzel megelőzheted a fegyelmezési problémákat.
Tarthatunk rövid kis illemtanórát az adásoknak. Ez szintén egy ilyen megelőző tanítás, több módon is. Ha szuperül tud rajzolni az óvónéni, mint a Molni, akkor ilyen nagyon klassz képeket lehet rajzolni, vagy pedig ki lehet internetről olyan helyszíneket lefotózni, lelaminálni, és hosszú évekre nagyon nagy segítség, ahol lehet kiabálni, lehet szaladgálni, lehet bolondozni, meg olyan helyszín, ahol nem lehet. Tehát tanítod is az mindennapi életre az óvodás, és szépen elkezdesz vele beszélgetni. Na most olyan képeket fogok felmutatni, neked kell megmondani, hogy ott lehet szaladgálni, lehet hangoskodni, vagy nem. Na, mit látsz a képem? Egy óvodát, éppen valami foglalkozás van, vagy mesemondás. Na, itt lehet kiabálni, vagy nem? Hát igen, akkor miért nem beszélgetsz velem, mert zavarom. Tehát kicsit a tanulást körbejárod, hogy szeretnénk figyelni, csöndbe lehet figyelni. Ha mindig beszélgetünk, akkor elfelejtem, miről volt szó. Következő helyszín. Na, hol van ez a kisgyerek láb nélkül? Az anyukája ott még félig, nem baj, majd befejezed. Nem az állatkertbe, hát én nem jól látok, persze, nagy óvodás csoport, a állatkertbe csontvázak nincsenek, a múzeumban vannak a természettudományi, hát ott szabad szaladgálni? Na most képzeld, ha neki szaladsz ennek a dinoszaurusznak össze, tehát tudja a gyerek, tudja ezt, biztos, hogy fogják tudni, hogy nem szabad. Na, de nézd, hova kerültünk! Jaj, de jó! Itt van, amit szabad, mit szabad? Lehet szaladgálni, kiabálni. Mi az, amit nem szabad a homokozóban? Szórni, a belepisülni. Igen, jó. Következő. Opera, vagy mit tudom én, valamilyen diótörő fogja tudni, hogy nem szabad, mert zavarja a zenét. És akkor mutatod a kirándulást. Állatkertet, és a legutoljára szoktam hagyni, az mindig olyan legyen, hogy felismerje ezt nálunk, például felismerni a gyerek, hogy ez a templom, vagy imaház, vagy gyerekóra, vagy ha benn van a templomban, akkor szószék van, ha nem ott van, akkor, és onnan már fogja tudni, tehát ugyanúgy beleilleszti majd ezt a helyszínt, és olyan sokszor elég csak, mondjuk, ha van egy ilyen kis kihágás, felmutatni a képet. Hiszen ő maga mondta, hogy nem szabadott. Mm. És a másik, ahogy csinálhatod, hogyha van hely, hogy kiadod a képeket, és azt mondod, hogy persze segítséggel, hogy ők válogassák szét. És akkor fogja látni azokat, ahol lehet szabadabban lenni, fogja látni, ahol nem lehet.
Üzletség.
Az óvodánkban, ott van egy ilyen kis szórólap az óvodánkról, a Palánta Alapítványi óvodában, a keresztény óvodában dolgozom. És mi piktogramokat készítettünk arról, hogy... Bocsánat,
ez egy ilyen zárt,
nem zártam
már,
bocsánat,
elnézést. Ez is egy jó fegyelmet is mondtál, de így is a telefon, és mindenki
Tehát
a szabály nálunk az, hogy a játékokat a polcról az óvónénitől kell elkérni, amik magasan vannak. aztán cipőbe lehet csak kimenni a mosdóba, mert ugye vizes lehet a kő. A nagyobbak segítik a kisebbeket, az óvoda játékaira vigyázunk. Itt van egy olyan, hogy hogy terítünk a naposoknak. Egymásnak köszönünk, terítő rajzolunk. Az építményeket egy hétig őrizzük, utána a pénteken van a szétszedés napja. Azt mondom, hogy hogyan ebédelünk, csendesen beszélgetünk az asztalnál. Nálunk az óvodások nyomdát gyűjtenek, amikor rendet raknak, akkor nyomdát kaphatnak. És ha valamilyen szabályszegés történik, akkor a nyomdát sajnos elveszítik. Nem verekszünk az óvodának, különben kettő nyomda elrepül. Nem dobáljuk a játékokat, különben 4 percig lekerülni a székre. Csúfolódni tilos, mert 3 nyomdát veszít el az, aki a másik a csúfolja. Nem kiabálunk bent az óvodai csoportszobába, különben 4 percre le kell ülni. Tilos behajtani a konyhába, kivéve naposok. Szaladgálni nem szoktunk a szobába, különben ha állandó szaladgálás van, akkor 4 percre leül a szaladgáló. Nagyon jó billegni a széken, de baleset veszélyes, ezért nem szabad. 1 nyomdát veszít az, aki huzamosabb ideig csinálja. Ez nagyon nehéz szabály, ez azt mutatja, hogy egymás szavába nem vágunk, tehát megvárjuk, amíg befejezi a másik. És hogyha huzamosabb ideig ezt valaki csinálja, akkor 2 nyomdát elveszít. Ez nagyon jó, mert a gyerekek megtanulják, hogy a tetteiknek van következménye, hogy ők eldönthetik, hogy mit választanak. Ezt kitettük az óvodai csoportszobába, és elég már csak azt mondani, hogy gyere, mutatok valamit. Jaj, tudom, szaladgáltam 4 perc leülés. És akkor leül 4 percre a nagycsoportos, és a kicsiknek is tudjuk mondani, hogy gyere, megmutatom a szabályt. Vagy oda küldöm egy nagyobbal, hogy mutasd meg, légy szíves a szabályt. És akkor megmutatja, hogy tőled nem szabad dobálni a játékokat. És akkor a nagyok is tudnak segíteni a kicsiknek, hogy a szabályokat megtanítják velük. Illetve feltételezzük ugye először mindig, hogy elfelejtette a szabályt, és meg kell mutatni. Tehát, hogy feltételezzük, hogy nem direkt volt ez a szabályszegés. Ez volt a illentam. Az óvodai csoportomban több gyerek jár. Oda jár Tölcsér Tomika, oda jár Szita Szilvi, és oda jár Szivacs Dani. Amikor elkezdődik a tanítás és folyik az óra, akkor Tölcsér Tominak mindenféle gondolatok járnak az eszébe. Folyik a tanítás, és Tölcsér Tominak eszébe jut, hogy a Laci már megint nem hozta vissza az autómat, pedig azt ígérte, hogy hétfőre visszahozza, hát akkor most hogyan fogom én elvinni játszani, amikor átmegyek a szomszédba? Amikor vége van a tanításnak, Tölcsér Tomi kimegy a teremből, de semmire nem emlékszik, amit hallott, mert nem figyelt. Szita Szél is ott ül, nagy szemekkel figyel rám. Elkezdem mondani a tanítást, és akkor beszélek. Szilvi odafordul a szomszédjához, és elkezdi. Képzeld el, kaptam egy új barbit, nagyon szépen a ruhája, majd megengedem, hogy játsszál vele. Tudod, mi? Egyfolytában beszél. És amikor kimennek a teremből, már nem emlékszik semmire, mert végig beszélgette az órát, és nem figyelt. Szivas Dani is ott ül alkalmon, és amikor elkezdtem mondani a történetet, Dani füle nyitva van, és figyel arra, amit mondok, nézi a képet, és még a Biblia verset is megtanulja. Amikor hazamegy, és este megkérdezi az anyukája meg az apukája, hogy mit hallott, akkor majdnem mindent visszatud, szinte szóról szóra adni, mert csak úgy szívta magába a tanítást. Bocsánat, hiszem. Mindenre emlékszik. Eldöntheted, hogy kire szeretnél hasonlítani. Olyan szeretnél lenni, mint Szivacs Dani? Vagy esetleg olyan vagy, mint Tölcsér Tomi? Vagy talán Szita Szilvi? Érdemes figyelni arra, amit hallasz a Bibliából, és megjegyezni. Biztos eszedbe jut az a gyerek, akivel nem nagyon tudsz mit kezdeni a tanításod alatt. Vannak úgynevezett fegyelmező kártyák, amiket lehet ezeknek a gyerekeknek kiosztani, hogy segítsed őket. Ezt így néha-néha be lehet vetni, és bejön az alkalmadra, és azt mondod, hogy húzzál légy szíves egy kártyát. És mivel nem minden oldást tud olvasni, ezért felolvasod neki, hogyha ügyesen figyelsz a mai órán, akkor a végén választhatsz egy kincset a kincses ládikából. És hát különböző kártyákat alkalmazhatsz, van ilyen, hogy elmondhatod egy bábból a többieknek, hogy mit csináljanak, kiállhatsz mellé énekléskor, vagy rajzolhatsz valamit a táblára, és beszélhetsz a képről. Tehát különböző olyan kártyák, amik segítik azt a gyereket, hogy fegyelmezze magát, és figyeljen. Ezek voltak a fegyelmező kártyák.
Néha tanítás közben jönnek a jó ötletek. Volt egyszer egy nagyon zazi óra, 12 óvodás, nagyon tényleg teljesen szét voltunk esve, és akkor elnéztem a mobiltelefonomra, és azt mondtam, hogy ti tudjátok, mi az a csend olimpia? Na most egy ilyenre, ugye hát egy óvodás azért csak fennakad a szeme. Hát nem tudják, nem tudják. Hát mondom, itt van. Beindítom a stopper órát, és megnézzük, hogy meddig bírod, hogy én beszélek, te meg hallgatsz. Becsipzározzuk a szánkat. Indulhat? És akkor nagyon komolyan, persze, mint egy ilyen sportvetélkedő, meg vigyázz, kész, tűz. És akkor benyomod, látják, hogy megy, és akkor elkezdesz beszélni, és gyakorlatilag lehet beszélni, mert merednek rá, de tudod, hogy itt hallásból van, szóval mindegy, hogy nézi be, tényleg bevált, és nem is tudom, valami 3 vagy 4 perc, és akkor már következő héten, na, akkor megpróbáljuk megjavítani a rekordot. És akkor újra beindítjuk. Szóval néhány szó, azért persze egy idő után már rájönnek arra, hogy miről van szó, és akkor kicsit félre rakjuk, de nagyon, nagyon tudom ajánlani.
A főelőadónk beszélt arról, hogy különböző módokon tanulnak a gyerekek, és különböző típusúak. Általában az óvodások minden érzékszervükre támaszkodnak, szeretnek megfogni dolgokat, hallani, látni és szagolni. Aki nagyon ügyesen figyel, az a végén idejöhet, és itt van Gulyó Gizi, eljött hozzánk, nagyon finom illata van, ha szeretnéd megszagolni, akkor a végén odajöhetsz és megszagolhatod, hogy milyen finom illatú ez a Gulyó Gizi. Egyébként meg lehet szabolni a gyerekeket. Már hallottuk azt is, hogy az energiákat, a sziporkázó óvodások duzzadnak az energiától, és ezeket az energiákat hasznos módon is el lehet vezetni. Hogyha van egy olyan gyerek, akinek nagyon nehéz sokáig egy ülőhelyében maradni, akkor be lehet vonni őt is az órába, vagy az alkalomba, és mondhatjátok neki az elején, hogy amikor jön az éneklés, akkor azt szeretném kérni, hogy te legyél az én segítőm, és tartsad majd az éneket. És akkor várja és figyelj, hogy mikor jön az éneklés, vagy amikor jön a barkácsolás, akkor az lesz a te feladatod, hogy mindenkinek adsz egy színes ceruzát, vagy kioszthatod a ragasztót, vagy bármit. Tehát levonni őt, mint segítőt, és akkor ő kitüntetett figyelmet kap, és akkor könnyebb lesz neki magát fegyelmezni addig a pontig, amikor tudja, hogy majd lesz a barkácsolás. Úgyhogy az energia lekötés különféle tevékenységek bevonásával nagyon jól működik az ilyen energikus gyerekeknél.
Utána agyabulálják azt, akinek másnak adjuk a kapcsolatot.
Szeretnék gratulálni, mert nagyon ügyesen figyeltél egész órán. Neked is szeretnék gratulálni, mert nagyon szépen mondtad a Biblia verset. A gratuláció az egy nagyon hatékony módszer. Volt egy kis hülye csoportomban, aki utált énekelni, és inkább bohózkodott éneklés helyett. És hát én mindenkinek gratuláltam, kivéve őt. És akkor mondtam, hogy na most még egyszer megpróbáljuk ezt az éneket énekelni, mutogatni, és meglátom, hogy kinek milyen ügyesen megy. Beállt és énekelt, és igen, fegyelmezetten mutogatta az éneket, és utána mondták, neked gratulálok. Először, mert nagyon látom, hogy mennyire igyekeztél, és nagyon ügyesen énekeltél. gratuláció az egy ilyen nagyon hatékony módszer, és mindig kéznél van a gratuláció eszköze, nagyon motiválja az ovisokat, úgyhogy nagyon ajánlom ezt a gratuláció alkalmazást, különösen kicsiknél, akik úgy még ők nagyon kitüntetve érzik magukat, hogyha gratulálunk, amikor ügyesek. Az utolsó módszert hagytuk a végére, a leghatékonyabb módszer, amit előtte, közben, utána is alkalmazhatok. Egy egész csoportot megkérhetek, ha van egy-két gyerek, hogy imádsággal támogassa a tanításokat. Isten nagyon nagy munkát tud végezni azáltal, hogy imádkozunk azokért a gyerekekért, akik esetleg nehezebb gyerekeink, vagy azokért a problémákért, amik visszatérnek, kérhetsz imádságot saját magadért, a gyerekekért, a programért, és áldozat szemben mindenért.
Amikor a fegyelmezésről gondolkodtunk, az alkalmunk elején különböző gondolatok voltak ennek a tanítónak a fejében, de remélem, hogy most már másfajta gondolatok is vannak a fejedben, azzal kapcsolatban, hogyha van egy nehéz gyerek, vagy több nehéz gyerek a csoportodban. Én azt értettem meg, hogy Isten adja a nehéz csoportot. Tehát nem véletlen, hogy nehéz csoportod van, nem véletlen, hogy nehéz gyereked van, nem véletlen semmi. Isten mindent pontosan megtervezett, és nem azért, mert ki akar veled tolni. Tehát te az ő szeretett gyermeke vagy, és Istennek nagyon-nagyon jó céljai vannak, és bármi, amit rád bíz, az tulajdonképpen egy megtiszteltetés. Tehát Isten soha nem rossz célból adja a nehezeket. Pontosan tudja, mit bíz rád, hiszen ő teremtett téged, ő hozta össze ezt a időzítette, hogy az a gyerek pont hozzád kerüljön, ő teremtette a gyereket, ő tudja a hátterét, ragozhatnánk, és éppen ezért te gondolhatsz így erre a helyzetre. Persze az alapállás az mindig az, hogy alkalmatlanok vagyunk. Tehát minden reggel én úgy ébredek, hogy tudom, hogy alkalmatlan vagyok erre a mai óvis órára. De tudnom kell, hogy Isten megígérte a Bibliában, hogy engem ha elhívott, akkor alkalmassá tesz. Tehát én tudom, hogy engem óvodás tanítónak hívott el, és ő alkalmassá fog tenni arra az alkalomra, és valóban megtapasztalom, hogy mindig ott van velem, és mindig meg segít, átsegít. Neki semmi nem lehetetlen, soha ne felejtsd el, és a megoldás megvan nála. Nem véletlen, hogy nem ma adja, lehet, hogy majd egy hét múlva adja, vagy egy év múlva adja, de biztos, hogy jó célja van vele. Milyen céljai lehetnek Istennek? Növelni akarja a hitedet. Szorosabbá akarja veled a kapcsolatát. Meg akar tisztítani valamiből. Önmagáról akar valamit tanítani. Szeretne megtanítani, hogy még jobban foglalkozzál a gyerekkel, hogy a gyerek ne egy akadály legyen, hanem egy lehetőség, egy áldás forrása az alkalmadon. Kreatívvá akar tenni. Nem úgy értem, hogy jobban tudjál vágni, hanem hogy gondolkozzál a megoldásokon. Ezeket éveken keresztül kristályosodik ki az emberben néhány ilyen. Nyilván nektek is vannak nagyon jó ötleteitek, mert a nehézség szinte így kipréseli az emberből, mikor a kínlódok, már nem tudok mit csinálni. És nagyon emlékeztet engem minden ilyen helyzet arra, hogy Isten velem milyen kreatív, és velem milyen türelmes. Nem tudom, gondoltál-e már arra, de hogyha az egész emberiséget nézzük, meg Istent, nem jó hasonlat, de olyan, mintha mi egy óvodás csoport lennénk Isten meg a tanítók. Tehát hozzá képest mi semmik vagyunk, tényleg, mint az óvodások. És amikor Istennek a bánásmódját tanulmányozom, hogy velem bánik, mindig rájövök arra, hogy én az ő csoportjában egy hiperaktív, érzelmileg, értelmileg, szociálisan sérült, a bűn által tönkretett gyermeke vagyok. Akit ő bevett a csoportjába, türelmesen pofozgat, helyre, formál, de soha nem mondja azt, hogy na most már elegem van és kirakom a csoportomból. Én amikor ezt így végig gondolom, akkor kicsit máshogy látom azokat a nagyon rossz gyerekeket. Csak azzal szeretném zárni, hogy bátorítunk arra, hogy bármibe kezdesz, készülésbe, tanulásba, tanításba, fegyelmezésbe, gyereknevelésbe, mindig tedd föl magadnak a három kérdést, de mindig a jó sorrendben, hogy miért, mit, és a hogyant, ami mindig ezzel akarjuk kezdeni, a hogyant hagyd mindig a végére. És azt kívánjuk, hogy Isten tegyen nagyon kreatív tanítókkal, akik mertek fegyelmezni, és tapasztaljátok meg a fegyelmezés áldásait. Köszönjük szépen!
A homokozó lánya. Ott szóval, nem? Na,
hát ha vannak kérdéseitek, már nincs idő, akkor itt a kérdéseket.